Szerintem nagyon sokan nem tudják még mindig, hogy a beporzók miért fontosak az emberiség számára, mekkora szerepük van abban, hogy mi emberek például enni tudjunk. De hát milyen rovarok tartoznak a beporzók közé? Először ezt tisztázzuk.
Beporzók csoportja, ez egy elég tág fogalom, ezek a kis rovarok, ez igazából imádják a virágokat, ezek ilyen viráglátogatók, házi méhet eszünk be, de emellett ott vannak a vadméhek, de akár a zengőlegyek, ott vannak a pillangók, és még igen, a dalazsak is szeretik ezt a nektárt, még ők is viráglátogatók, de akár még a bogarak is azok, akik akár beporzást is végezhetnek, és ezek a kis rovarok úgymond ingyen végzik el ezt az ökoszisztéma szolgáltatást, amit beporzásnak nevezünk, és adnak nekünk gyümölcsöket, zöldségeket ezáltal.
Arra viszont senki nem gondol, hogy probléma van, mert hogy a létszámuk egyre csökken.
Igen, sok kutatásban halljuk ezt, meg mi is kutatók, akik ezzel foglalkozók, olvassuk ezt ilyen nemzetközi publikációkban, vagy ilyen nagy szisztematikus áttekintésekben, hogy a beporzó populáció egyre csökken, helyenként ki is hal, és sok monitoring program van amúgy Európában is, például Németországban, vagy Nagy-Britanniában. Ezek mind azt a jelentést adják, hogy igen, a beporzók létszáma csökken, és aggodalomra adhat az okot, és oda kell figyeljünk, és több ilyen monitoring program kezdett elindulni. Viszont hazánkban nincs még ilyen monitoring program sajnos, most ezen dolgozunk, hogy majd tudjuk mondani, hogy igen, ez volt, és hova csökkent, vagy egyáltalán hogy alakult. Azt mi kutatók, mi látjuk így a saját kis kutatásaink alapján, hogy igenis, tehát a mezőgazdasági intenzifikáció, vagy a természetes élőhelyek csökkenésével, degradálódásával, feldarabolódásával egyre kevesebb az a tér, ahol a beporzók úgymond át tudnak terelni, meg tudnak fészkelni, vagy akár a beépítettség egyre jobban növekszik, ugye a városiasodás, tehát ezt még mi is látjuk, viszont nincsenek erre most még így konkrét bizonyítékunk, hogy na igen, csökkennek, mivel hogy sajnos hazában nincs ilyen monitoring program. Csak ilyen kisebb észrevételek vannak, vagy ilyen kisebb kutatásokból tudjuk azt mondani, hogy bizonyos populációk igenis csökkennek, vagy igenis eltűntek. A klímaváltozás is valószínűleg befolyásolja őket, egyre több ilyen mediterrán fal jelenik meg, tehát vannak hazánkban is problémák.
Ugye mondta, hogy a létszámuk csökken egyrészt a tájszerkezet egyszerűsödése és az élőhelyek eltűnése miatt. És ennek a problémakörnek a vizsgálatára egy nemzetközi kutatócsoport 56 kísérletes poszvéh kolóniát hozott létre Kelet-Ausztriában és Nyugat-Magyarországon.
Igen, nagyon nagy szerencsém volt, hogy én is részt vettem ebben a kutatásban, amit Rihó Marja vezetett, ő nyert egy Marie Curie ösztöndíjat, és nagyon jó ötletre támadt, azt vizsgálta, hogy a táj szerkezete, vagyis a parcellák mérete, valamint a természetes élőhelyek közelség vagy távolsága, valamint a kultúrnövény típusa, hogyan hat a poszméhek sikerességére, úgymond fitnessére, aktivitására. És általában poszmé kutatásokat, hogyha így nézzünk így a nagyvilágban, általában kettes kísérletekkel végeznek, tehát nem szoktak ilyen szabadtéri kutatásokat végezni, szóval ez is egy kicsit ilyen egyedi ebből a szempontból, hogy mi tényleg kivittünk 56 kolóniát, úgymond a tájban és agrárterületeken vizsgáltuk ezeket a változókat, hogy hogyan hat rájuk. Rendkívül izgalmas volt, és nagyon sokat tanultam ebből a kutatásból, és részt vehettem.
Egyébként az fontos, hogy pont Kelet-Ausztriában és Nyugat-Magyarországon?
Igen, azért választottuk ezt a két élőhelyet, mert a vasfüggöny úgymond két oldala, miszerint Kelet-Ausztriában ilyen kis parcellás gazdálkodást végeznek, viszont Magyarországon meg ez a nagy parcellás gazdálkodás van sajnos.
Tehát az egyik körülbelül 2 hektár, a másik meg 17 hektár.
Igen, tehát ilyen nagyon kis parcellás gazdálkodás, ilyen óriási nagy parcellás gazdálkodást próbáltunk összehasonlítani. Tehát ez fontos volt a kutatás szempontjából. Burgenlandben és Győr-Moson, Sopron megyében itt végeztük a kutatásainkat, és Kulton növénynek pedig a receptet választottuk. Úgy helyeztük ki ezeket a kis kolóniákat, a poszvéh kolóniákat, hogy közel volt a recept Kulton növényhez, vagy pedig egy őszi gabonafélénhez volt közel. Valamint a természetes élőhely, amik lehetnek ilyen mertjék, csernyék, vagy ilyen bármilyen fasáv, az közel volt, vagy távol volt a kolóniához. És amit már említettem, ezt a parcellaméletet még ezt is vizsgáltuk.
És mi volt a cél? Mit szerettek volna kideríteni?
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a poszmék számára ezek a táji változók, hogy hogyan hatnak, tehát hogy milyen a sikerség, milyen lehet a fitnessük, és ezt úgy vizsgáltuk, hogy kihelyezés előtt leméltük a kolóniát, hogy mekkora a tömegük. Ezek ilyen termesztett poszméhek, ez a földi poszmé, ami számunkra is megvan, csak ez egy másik típusa ennek a poszménynek, amit a kutatók fejlesztettek ki. Ez egy picit más, mint a mi poszméheink, ugyanis a mi poszméink általában a szezon végén szoktak királynőket létrehozni, és azok szoktak ugye áttelelni, majd azok hozzák létre újra a családot. De ezek a porszemélyek, ezek már folyamatosan képesek létrehozni ilyen királynő sejteket. Ezeket lehet megvásárolni amúgy, és üvegházakba szokták kitenni. A paradicsomokat, a paprikákat nagyon jól beporozzák. Tenyésztett porszemélyeket használtunk mi is. És még kihelyezés előtt, úgymond lemértük ezeket a kolóniákat, hogy mekkora tömeget. Ugye a kutatásunk alatt is még egyszer lemértük, és amikor már véget ért a kutatásunk, ugyanis mi ezt a kutatást a repcevirágzás alatt végeztük, tehát a repcevirágzás után szedtük össze a kolóniát, és kíváncsiak voltunk, hogy a tájváltozók mellett, hogy hogyan változott a kolónia tömege, tehát nőtt, vagy csökkent, vagy egyáltalán mi lett velük. Ez ugye arra is adhat egy becslést, hogy mennyire túlélő ez a kolónia, mennyire egészséges, minél nagyobb, annál egészségesebb, annál jobban túlélhet. Tehát ez fajta egy ilyen fitness mérőszám. Valamint még személyes kedvenc vizsgálatom az volt, hogy volt egy ilyen, hogy 15 percig kellett nézni a kolóniát, hogy egyáltalán mi történik a kolóniával. Kicsit úgy éreztem, mint a DVD-ten való, hogy egy egyméteres távolságra csak ültem, és néztem, hogy micsoda a kolónia, hogy hány dolgozó megy el, ettől be. De mindemellett nagyon sok minden történt így a poszméhekkel, ugyanis annak függvényében, hogy mekkora kolónia, vannak ilyen őrzővédő kis poszméhek, amik így néznek, és ott állnak a kis bejáratnál, és így kúcskálnak felem. Láttam olyat is, hogy például egy ilyen magányos vadmű megpróbált berepülni a kolóniába, és ahogy ezek az őrzők így levadázták őt, tehát nem hagyták, hogy bemenjen. Valamint voltak olyanok is, hogy például ilyen beteg lárvákat így kidobigáltak a kolóniából, vagy például azt is láttam, hogy kis poszméhek hogyan tanulnak repülni, tesznek egy kört, aztán repülnek vissza, tanulják meg, hogy hol helyezkedik ez a kis kolónia. Ugye láttam, hogy a királynők pásztázzák így a légkört, és néznek körül. Hát egyszerűen nagyon izgalmas az életük. De emellett még, ami szerintem még fantasztikus volt ez a kutatás, hogy megjelöltük a beporzókat.
Ilyen egyedi azonosítójú csipet használtak?
Igen, egy ilyen egyedi azonosító kis csippel jelöltük meg ezeket a kis poszméheket a toruknál, ilyen méhészeti ragasztóval, és van egy ilyen rádiófrekvenciás kis adóvevő, amit oda helyeztünk a bejárathoz, és azt csináltuk, hogy bizonyos távolságban, ilyen 500 méter, 1 kilométeres távolságban elengedtük ezeket a poszméheket, és azt vizsgáltuk, hogy hogyan, milyen sebességgel térnek haza. Aztán észrevettük, hogy a kis stressz hatására egyből a poszmélyek hazamennek. Tehát kérdezhetne a hallgató, hogy hát lehet, hogy ezek a poszméhek kezdtek enni, vagy pollen gyűjteni, de nem, mert hogy ezek stressz hatására egyből hazamennek, és akkor ezt a sebességet néztük, hogy milyen hamar találnak haza. Tehát mennyire jó ez a navigációs képességük, hogy egyáltalán a táj segíti ezt a navigációs képességet, vagy sem.
Egyébként magának a kolóniának a sikerességét vizsgálták? Tehát magyarán, hogy egy kolóniának a sikerességét hogyan befolyásolják a tényezők? Tehát, hogy mondjuk milyen a termesztett kultúrnövény, mi veszi körül azt a kultúrnövényt, tehát például, hogy milyen őszi gabonafajtához van közel, van-e erdősáv, gyep van, legelő van, tehát ez mind befolyásoló tényező lehet egy kolónia sikerességénél?
Így van, ez mind, mi is teljesen meglepődtünk, hogy ez mind befolyásolhatja azt, hogy mekkorára nő kolónia, hány királynő tud termelni, valamint, hogy hogyan térnek haza ezek, tehát milyen navigációs képességek ezeknek a kis beporzóknak. Ugyanis számunkra így a kutatás végre az derült ki, hogy ezek a beszék, vagy ezek a kis cserjék, vagy a fasorok, ezek segítenek nekik, hogy hazataláljanak. Tehát emlékeznek rá, hogy igen, van ez a féltermészetes élőhely, jó, én ott lakom. Valamint még ott is befolyásolhatja, hogy mennyire keskenyek ezek a parcellák. Tehát ez egy nagyon jó kombináció lehet, hogyha esetleg egy ilyen kis parcellás gazdálkodás mellé még létrehoznak valamilyen féltermészetes élőhelyet, ez mind segítheti a poszméhek túlélését, akár beporzási sikerességét.
Tehát akkor magyarán Magyarországon is azok a parcellák voltak előnyben, amelyek kisebbek voltak, és féltermészetes környezet volt körülöttük.
Így van, igen. Több királynőt is termelt a kolónia. Uh-huh. Még egy nagyobb ilyen strukturális egyenlőségek modelljét, ami azt jelenti, hogy az összes általunk vizsgált változót ilyen egy modellben vizsgáltunk, és azt találtuk, hogy a legnagyobb erővel bíró változó az a természetes élőhely volt. Tehát a lényeg, hogy közel legyen egy természetes élőhely, mert a számukra nagyon-nagyon fontos, akár a koordinációban, navigációban is, és a táplálkozásban is nagyon fontos, nekik egy ilyen kiegészítő táplálkozást nyújt. Valamint a másik fontos tényező az a parcella méret volt, ahogy említette, minél keskenyebb volt, az annál nagyobb volt a kolónia, annál egészségesebb volt.
A virágok sokfélesége?
Igen, ezt még nem is említettem, hogy többek között azt is vizsgáltuk, hogy a poszmélyek milyen polleneket gyűjtenek. Azt úgy végeztük, hogy amikor a poszmély kolóniát meglátogattuk, akkor az úgymond berepülő kis dolgozóktól, hát sajnos elraboltuk a kis pollen kosarokat, és ezekben pollen elemzéseket végeztünk, arra voltunk kíváncsi, hogy pontosan miket gyűjtenek. És azt találtuk, hogy nagy meglepetés, hogy nem csak repcét gyűjtöttek, hanem más cserjék, fák és úgymond gyógynövények pollenjét. Sőt, inkább ezek voltak többségében, ezek a pollenek. Viszont erre találtunk magyarázatot, ugyanis csak a monokultúrában, csak egy oldalú táplálkozás, az még számunkra sem jó, tehát nekik is kell ez a változatos táplálkozás, és a gyógynövények pollenje, tehát ez nem csak fehérjé, de ugye vitaminokat is biztosít számukra, és például a repcét is nagyon sok mindennel szokták kezelni, van ott is ugye vegyszerhasználat, és igen, mivel ezek a rovarok, ezek ugye virágot látogatnak, ezáltal ők is érintkeznek ezekkel a vegyszerekkel, de hogy ezek a gyógynövények, ezek segítik a túlélésüket, akkor antibakteriális, vagy mindenféle ilyen gomba ellen nyújtanak számukra védelmet. Tehát mindenképpen nagyon fontos, ezt akartuk igazából kihangsúlyozni, hogy a kutatásomból az derült ki, hogy ezek a féltermészetes élőhelyek, és benne lévő vadvirágok, fák, cserjék, pollenje, ez nagyon fontos számukra, hogy egy egészséges kolóniát tudjanak fenntartani.
Igen, ez nagyon érdekes egyébként ez a számadat, hogy ugyan a repce elősegítette a kolónia növekedését, viszont a begyűjtött pollen több mint 80%-a, és ez tényleg nagyon nagy szám, vadon termő növényekből, például juhar és szilvaféle fajokból származott. Ez meglepő, mert az ember azt gondolná, hogy a repce lenne az elsődleges, ha ott van a kolónia.
Biztos, hogy nagyon sokat gyűjtöttek a magyar esztéről is, de ahhoz, hogy fent tudják tartani a kolóniát, erre nagyon szükségük van. Megbetegszik a kolónia sajnos, hogyha nincs a közelben. És ez sok amerikai kutatás is alátámasztja, hogy a házi méheknél, ugye Amerikában ott a bepózó szolgáltatásért fizetnek, mert ott óriási nagy monokultúrák vannak, 5 kilométer hosszú, és igen, a házi méhek immunrendszer nagyon-nagyon legyengül, és a vadméhek valószínűleg ezt tudják, nagyon okosak, hogy nekik szükség van más táplálkozásra is.
Most mindezt hallva pont az jutott eszembe, hogyha a tanulmánynak az eredményeit nézzük, és a jövőbeni feladatokat ennek kapcsán, akkor Magyarországon van mit tenni bőven, mert ugye itt nagy táblák vannak, ugye intenzív mezőgazdaság nagy táblákkal, ráadásul a féltermészetes élőhelyek sincsenek sokszor meg a táblák mellett, tehát magyarán akkor át kell alakítani a tájat, meg kellene tervezni valahogy azt a tájat, hogy a beporzóknak kedvezzen, amelyektől mi is függünk?
Igen, azt javasolnánk, és mi kutatók mindezt javasoljuk, hogy át kéne ezt nagyon gondoljuk, ugye nyilván ez rólunk is szól, ugye a beporzás szolgáltatásra nekünk is szükségünk van, ezáltal muszáj a beporzóknak helyet adnunk a tájban, tehát hogy nem csak nagy parcellás gazdálkodás kell legyen, hanem igen, kellene féltermészetes élőhelyek, tehát át kell ezt gondoljuk, és tényleg ezeket az ajánlásokat adjuk. Tehát hogy úgy kell elképzelnünk, hogy például egy ilyen féltermészetes élőhely, mondjuk egy ilyen mesdje, ott ugye nincs olyan nagy zavarás, tehát oda a depozó oda tud menni, hogy teljesen más a mikroklíma, tehát ott úgymond hűsölni, árnyékban lenni, akár elmenekülni a vegyszerek elől, elmenekülni a ragadozók elől, ott tud átterelni, ott tud fészkelni, tehát erre mind-mind szüksége van a beporzónak. Mindenképp úgy kell gondolkodjunk gazdálkodóként, és hogy valami kis helyet biztosítsunk számukra. Mert hogyha mondjuk jelen esetben az a gazdálkodó nem is egy olyan kultúrnövényre dolgozik, amire kell majd a beporzás, de majd idővel ugye a tájban szükség van ezekre, vagy akár a biológiai védekezésben szerepet nyújtó rovarokra is akár. Tehát, hogy nem szabad csak egy oldalon gondolkodni, mindenképp ez a fenntartható gazdálkodásban látjuk mi is a jövőt.
Kelet-Ausztriában egyébként jobbak lettek az eredmények?
A Kelet-Ausztriában az volt a probléma, hogy nem nagyon voltak mesdjék, nem volt az természetesen. Ott meg volt a kis parcellás gazdálkodás, egymás után voltak ezek a kis kultúrnövények, tehát nem voltak meghagyva ezek a kis sávok, ami nagyon fontos lenne. Tehát ennek a kombinációja lenne igazából az igazán fenntartható, tehát ott sem volt teljesen meggyőző. Amikor végeztük a kutatást, akkor mi felvettük a kapcsolatot a gazdálkodókkal, akiknek a földjén ugye dolgoztunk, és nagyon közleműködőek voltak, nagyon hálásak vagyunk nekünk, hogy engedték, hogy ezeket a posztmikolóniákat oda telepítsük, és ők is kíváncsiak voltak az eredményekre. Tájékoztattuk őket, és őket is meglepte, hogy akkor ez ennyire fontos, hogy más alternatíva is legyen. Tehát nem elég csak a kis parcella, és annak a változatossága, a kultúrnövény változatossága, hanem emellett még kell ez a természetes élőhely.
Lesz még folytatása ennek a kutatásnak, vagy ez most lezárult? És az eredményeket azokat közlik, és hát próbálják a gazdálkodók felé is ezt publikálni, hogy mit kellene tenni, vagy mi lenne a jó.
Igen, most nagyon örülünk, nagyon büszkék vagyunk így a munkánkra, most próbáljuk a gazdák felé közvetíteni ezt a hírt, ezeket az üzeneteket, ezeket az ajánlásokat, és gondolkodunk még folytatásban. Én rovarokkal foglalkozom, megpózókkal, tehát számomra nagyon érdekes volt a posztmérekkel együtt dolgozni, mert mindenképpen szeretném is biztos, hogy a Lihóban is, aki a kutatást vezette, és szerintem szeretném majd még ilyen kutatásokat végezni.
Igen, mert hogyha a poszméheket nézzük meg, hogyha a beporzókat nézzük, akkor és nagyon sok kolóniába él, akkor azt gondolná az ember, hogy pontosan ezért erősek. Viszont nagyon sok kutatás bebizonyította, hogy rendkívül törékenyek.
Igen, 85 poszméhfajunk van Európában, hazánkban egy olyan 31 poszméfajt azonosítottak. Nagyon nehéz róluk túl sok mindent megtudni, ugye elég ilyen rejtőzködő életmódot folytatnak. Ugye 4 poszméfaj van, amit hazánkban így könnyen tudunk látni, ugye a földi poszmé, a kövi poszmé, a mezői poszmé és a kerti poszmé. Ezeket látjuk gyakran, de a többit sajnos alig-alig látjuk. És mi is azért tudtunk ugye tenyésztett poszmékkel dolgozni, mert ugye nehéz megtalálni ugye a fészküket, hogy hol fészkelnek. Tehát mivel ilyen elejtőzködő életmódot folytatok, hogy nem agresszívek, nem támadnak, és nagyon fontos munkát végeznek számunkra, hogy a beporzást, de hogy mivel nem tudunk róla túl sok mindent, ezért nagyon nehéz. Igen, mi is így gondoljuk, hogy valószínűleg törékenyek, tehát hogy pont egy olyan élőhelyre kerülnek, ahol nincsenek meg ezek a féltermészetes élőhelyek, akkor igen, kolóniának a túlélés az eléggé megkérdőjeleződik.
Amit én láttam nyáron egyébként, én ugyan félek a méhektől, meg a darazsaktól, de ettől függetlenül figyelem őket. És ami nekem szembe tűnt, és lehet, hogy ez, sőt, biztos vagy benne, hogy a klímaváltozással függ össze, a szárazodással, az egyre melegebb nyarakkal és a minimális csapadékkal, hogy megváltoznak a szokásaik például a méheknek, mondhatnám a szabó méheket, vagy a kőműves méheket. Tehát engem meglepett, hogy a kőműves méhek nem építették a kis agyagszemcsékből, meg kődarabokból a fészket, hanem előszeretettel használták a tetőnek a cserepeit például, amin kis lyukak voltak, és azt gyönyörűen használták, tehát nem építettek. A szabó méheknél meg nekem az volt meglepő, hogy eszméletlen pusztítást tudtak végezni a növényen. Én azt hittem, hogy valami kártevő, mire rájöttem, hogy a szabó méh az, aki egy cserjét, de torra tudott rágni egész nyáron. Ezek régebben talán nem voltak ennyire erőteljesek.
Valószínűleg azért vásztották ezeket a fészkelő helyeket, mert a mikroklimatikus viszonyok azok jobban voltak, tehát hűvösebbek voltak. És igen, nekik is kellenek ezek a vizes pocsaják, tócsák, ugye a fészekanyaghoz, ezekhez nekik nincs szükségük van. Igen, valószínűleg ez a szárazság, ez nagyon-nagyon hat rájuk is. Ez a nagyon nagy meleg, ők se tudnak táplálkozni, amikor nagyon extrém meleg van, nehéz.
Itt a beszélgetés közben mondta a vegyszereket, ugye a kemikáliákat, bárhogy világszerte erre próbálják fölhívni a mezőgazdaságban dolgozókat is, hogy próbáljanak meg minél kevesebb vegyszert és kemikáliát használni. Ez azért kihatással van a beporzókra, ugye?
Így van, ez mind kihatással van, ugyanis a virág összegyűjti, és a pollenjében, a nektárjában az mind ott van, és ez mind a viráglátogató rovarokon, úgymond csattan, tehát ők mind ezzel kapcsolatot létesítenek, ezzel mérgezik őket. De a vegyszerhasználat, ez a mezőgazdasági intenzifikáció, ez kihat rájuk. Akár mondhatnám a szúnyogítást is, tehát mindenféle ilyen vegyszer, ez mind kihat ránk. Amúgy ránk is kihat, csak mondjuk nálunk annyira nem látványos, ezek a kis szervezetek, ez egyből ilyen nagyon érzékenyek, de brit kutatók mondják, ez, hogy a méhek ezek ilyen indikátor fajok, hogyha egészséges a környezet, akkor a méhek is így egészségesek. És ott vannak körülöttük, és nem bántanak, mert nyilván számukra is ezek az extrém körülmények kicsit őket is agresszívvá teheti. Nyilván ez a fullánkos lények, de általában magányosak, azok nem bántanak, nem agresszívek. De a posztmérkös lények nem azt, hogy megtámadnának. Ilyen kis macik, ilyen kis aranyos kis repózók, de ők nem bántanak, csak abban az esetben támadhatják meg az embert, hogyha ott van a fészek a közelben, és akkor féltvézik úgymond a családjukat, akkor így agresszívek.
Naponta mennyi időt töltött kint terepen?
Hát, ugye egész nap. Szerencsénk volt, mert a mosó-magyaróvári diákok is segítettek nekünk, tehát itt többen voltunk ebben a kutatásban, de egész nap végül is, mondom, reggeltől estéggel kint voltunk, és észrevettük, hogy a posztméhek reggel 8-tól kezdik a munkát, este 8-ig dolgoznak, tehát kivejárnak a kolóniába, így hát mi is este, amint ezt követjük, tehát reggel 8-tól este 8-ig figyeltük őket, hogy miket csinálnak.
Mondta az egyedi azonosító csippet. Hogy tudták ezt megcsinálni? Mert annyira picikék, azért nem nagyok ezek a poszméhek. Tehát hogy tudták azt a csippet fölragasztani rá?
Igen, nagyon picikék ezek már a mai technológia, ez fantasztikus, egy picike kis csippek. Tehát, hogy mégis annak könnyű elképzelni, hogy ők az anyákat szokták jelölni ilyen kis picike kis ilyen pontokkal vagy színekkel. Igen, itt egy picike kis csippet kell elképzelni, és ez fantasztikus, hogy meg tudjuk jelölni, akkor ez már úgymond ennek a kis poszmének, ami a porán már rajta van, és tehát nem zavar. Persze az elején elkezdi egy kicsikét tisztogatni, de ugye nem tudja leszedni, mert jól ráragasztottuk, ezért tudjuk által is figyelni. Tudjuk, hogy mikor megy be a kolóniába, mikor repül ki, hányszor, milyen aktív egy nap. Tehát nagyon fantasztikus, hogy ilyen technológiák vannak, hogy ezt meg tudjuk oldani.
Ilyen kis üvegcsét látok, aminek ilyen hálós a teteje. Tehát magyarán beszorították valami közé, és úgy tudták ezt ráragasztani?
Igen, ez is a méhészektől. Ezt a kelléket egy méhészeti boltban vásároltunk, ezt szintén az ilyen anyanjelölésre használják, de tiki üvegcse, aminek a vége ilyen kis hivacsos, tehát hogy ne bántsuk a poszmát, hogy nem volt az a szándékunk, hogy bántsuk, tehát ne legyen semmi probléma, egy picikét odaszorítjuk amúgy erre a rácsos részre ezt a poszmát, hogy nem azonjon, hogy rá tudjuk helyezni ezt a csipet, rá tudjuk ragasztani, aztán persze így hagyunk neki helyet, és ebben a tégelyben volt szegény, addig, amíg elvittük a megfelelő helyre, ezt, amit említettem, hogy akár 500 méter, vagy akár 1 kilométer távolságra, és utána engedtük el, lehet, hogy ezen a képen is pont az, hogy ott van állt, ott a kis pici csip, és ott, ahogy így elengedjük, és ott is nagyon érdekes, hogy soha nem támadott meg, mindig egyből haza lepott szegény. Érdekes, hogy mindig tettek költ, megnézte, hogy hol van, és akkor egyből így vette az irányt, és úgy haza. Nagyon izgalmas kis állatok. Nagyon okosak.
A terepen való tartózkodás ideje az leginkább ez a tavasz és nyári időszak. Ugye most ősz van, jön a tél. Ilyenkor mit csinál egy olyan kutató, akinek a mindene a rovarvilága, mindene a méhek?
Nagyon jó kérdés, mert nemrég fejeztük Bastikon terepen, szóval jó lát a pintot. Ugyanis most egy őszi kutatásról vettünk részt, hogy arra voltunk kíváncsiak, hogy miután volt ez a nagyon-nagyon száraz, nagyon-nagyon meleg nyalunk, hogy utána a természet mennyire tudott még egy pici őszi virágzást létrehozni, és pont az őszi virágokat, őszi beponzókat vizsgáltuk egy másik kutatás keretében. És nagyon izgalmas, ugyanis, mint ahogy említettem, nagyon fontos lenne egy monitoring program, és most egy monitoring programot próbálunk úgymond kiütelezni, vagy kifejleszteni, együtt dolgozunk több nemzetközi kutatóval együtt, és egy ilyen automatikus monitoringot szeretnénk. Vannak ilyen okos kameráink, amit így virágokra tudunk helyezni, amik képeket készítenek, akkor, hogyha valamilyen rovar rászáll a virágra. Tehát tudunk egy ilyen virágbeporzó kapcsolatot nézni, és hát ősszel ezeket néztük, hogy akár ősszel is, még ha kevesebb is a beporzó, de amúgy voltak méhek is, még mindig. A tárgyon még jelen voltak, még nem vettek el aludni, tehát ezeket mintavételeztük. Nyilván télen akkor már nincsen munka.
És nem nehéz egyébként télen az embernek a fenekén ülni, és várni, hogy mikor lesz végre jó idő, hogy behessek újra terepre?
Hát készülünk már a tavaszra, tehát ugye nagyon kíváncsiak vagyunk az eredményeinkre. Tehát amiket összegyűjtöttük, azokat ilyenkor rendszerezzük, elemezzük, átnézzük, konferenciákra járunk, beszélgetünk, konzultálunk, ilyenkor is van munka elég. Uh-huh. És tavaszra ugye egyből már jövőre, valószínűleg már január-februárban már készülünk a tavaszra, ami már március, hogy akkor mit lesznek most. Most jelenleg amúgy még rovarhotelekkel is foglalkozom, szerintem az is egy nagyon kis kedves téma. Mint ahogy említette, hogy ezek a kis levélmetélő, vagy szabóméhek, meg a kis paliméhek költöznek bele, tehát ezeket is próbáljuk mindenképpen visszahozni az emberek közé, a tájba. Ugye a nádfedes házakban ezek mindig ott voltak velünk, ők nem agresszívek, ők nem bántanak. És valahogy ezt megértetni az emberekkel, hogy szerves részünk, tehát mi is a természethez tartozunk, és hogy ne féljünk, hogy próbáljuk úgy tisztelni ezeket a rovarokat, akik körülöttünk vannak, ők is élő lények, hogy ne bántsuk őket, ne vegyszerezzük őket.